Sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez a 21. század intézet podcast csatornája. A mai témánk a pandémia politológiája, azzal fogunk foglalkozni, hogy a koronavírusnak milyen gazdasági, politikai és társadalmi hatásai vannak. A vendégeim pedig Gerő András történész, illetve Géfodor Gábor politológus, és kapcsoljuk a műsor közepén Frank Füredit, a 21. század intézetnek a tudományos főmunkatársát. És kezdjük is talán Gerő tanár úrnak egy korábbi írásával, ahol arról értekezett, hogy milyen hatással van a koronavírus járvány a civilizációra, és abban úgy fogalmazott, hogy kicsit elkényelmesedett a társadalmunk. Kicsit fejtse ki ezt a gondolatot, hogy mire gondolt.
Köszönöm, hogy meghívtak ebbe a műsorba, és ha megengedi, nem a kérdésére válaszolnék. Abban az értelemben, hogy én ezt az írást, ami január elején jelent meg, talán a Mandineren, annak szántam egy sajátos intellektuális kísérletnek, hogy a járványt és közvetlen következményeit egy más fogalmi keretbe értelmezzem, mint amit megszoktunk. Ugye van két értelmezési keret, az egyik az egy pandémiás nyelv, tehát oltási terv van, kontaktkutatás van, detektálnak eseteket, és a többi. A másik nyelv az egy politikai pozicionalitásból adódó nyelv. A végrehajtó hatalom az mindig azt akarja bizonyítani, hogy ő megvédi a lakosságot, az ellenzék pedig, vagy ellenzékek általában azt akarják bizonyítani, hogy kutyaütő a kormány, nem tudja megvédeni a lakosságot, következőleg méltó arra, hogy elküldjék. Én meg azt gondoltam, hogy egy másik nyelvet kell kitalálni a járvány és a közvetlen következményei együttesére, és jószerivel én egy militáris terminológiát alkalmaztam, aminek sporadikusan megvannak a jelei, mert például a Cuomo a New York-i kormányzó csatatérnek hívja mondjuk a kórházakat például, és az ihletet, vagy az ötletet Bill Gatesnek egy bejegyzése adta, amikben ő világháborúnak hívja ezt a pandémiát, és ezt bontottam ki viszonylag következetesen, amiben azt mondtam, hogy van a világháború, ez egy globális háború, de lokálisak az ellenállások, tehát nemzeti állami keretekben történnek, egy globális kihívással szembeni harc. Ennek vannak csataterei ennek, vagy frontjai ennek a védekezésnek. Első frontvonal a kórházak, második, mindegy, nem fejtem ki. Zárójelben megjegyzem, innentől bevezettem a hadigazdaság fogalmát is, mert egészen más gazdaságpolitikákat csinál a kormány, nem csak Magyarországon, máshol is, mint békeidőben. És egyben arra is utaltam, hogy ennek a háborús helyzetnek az óvóhely az otthonunk, a home office az gyakorlatilag egy kvázi otthon, szintén egy óvóhely üzemmód, de mindenesetre arra futtattam ki, hogy ennek a vírusnak vannak elszánt ellenfelei, minden kormány az szerintem, mert egyik se érdekelt, és vannak szövetségesei ennek a vírusnak, és ebbe is belementem, az ötödik hatoszló, a közvetlen szövetségesekbe, a vírustagadókba, és azokba a hiteltelenítő politikai akciókba, amelyek arról szólnak, hogy a védekezés gyengítsék. És egyben kifejeztem optimizmusomat, hogy most már van támadó fegyver, átléptünk a támadó szakaszba, és ezt a háborút megnyerjük, és az egészet, és itt jön össze a maga kérdésével, úgy kontextualizáltam egy ókori fogalmi hármassággal, nevezetesen a hübrisz, a nemezis és a katarzis hármasságával, hogy a hübrisz a mi elbizakodottságunk, hogy úgy gondoltuk, hogy mit nekünk mindez, mi a természetet már legyőztük, kihasználhatjuk, bármit csinálhatunk, elbíztuk magunkat. A nemezis ez a büntetés, ez a kis tüskés, kis aljas lény, aki mégis behatolt az életünkbe, önvédelmi háborúra kényszerített minket, szabadságharcot vívunk ellene, mert a személyes szabadságunkat is tönkretette, és abba kifejeztem abbéli reményemet, hogy belép a harmadik okori gyakori kategória, ez a katarzis, ami egy erkölcsi érzelmi megtisztulás jelent, hogy tanulunk ebből a folyamatból, és innentől újra elindíthatjuk a hübrisz, nemezis, katarzis emberiség által már megszokott folyamatát, hogy a újabb katarzis után újabb hübriszbe esünk bele.
Gábor, te miben látod a koronavírusnak a hatását, ami tényleg hosszabb távon a társadalmakat akár átalakítja, megváltoztatja a gondolkodásmódunkat?
Én is olvastam professzor úr írását, ami inspiratív természetesen, és egy olyan fogalmi nyelvet ad igazából az elemző kezébe, ami nekem azt sugallja, hogy a háború egy olyan analógiája lehet a folyamatok leírásának, ami alapján jobban megértjük azt a helyzetet, amiben vagyunk. Gondoljunk bele, hogy mikor maradt el olimpia háborús időkben. Gondoljunk bele abba, hogy a szabadságjogok korlátozása, a központi tájékoztatás, a hadigazdálkodás, ezek mind olyan elemek, amelyekhez nem vagyunk hozzászokva. Az én életemben erre példa nincsen. Engem viszont a analógikus gondolkodásmódon kívül, bár szerintem ez egy szűkebb perspektíva, a politikai olvasata érdekel ennek a történetnek, és itt is tudok mondani egy olyan elemet, ami szerintem, hogy mondjam, tanulmányozásra érdemes, és kontextushoz kapcsolódik, hogy komolyabban kellene venni a kormányzatokat. Hogy eddig legyintettünk a kormányzatokra, hogy vannak ilyen bürokratikus testületek szerte a világban, meg Európában, akik intézik az ügyeket, és akkor hirtelen betört az életünkbe a vírus, és hirtelen megjelent a kormányzati felelősségnek a gondolata. Hogy vannak, akik autoritással rendelkeznek, és akiktől azt várjuk, hogy védjék meg az életünket, a gazdaságunkat, stb. Stb. És ebben az értelemben előállt egy döntő dilemma, hogy emberi életek vagy gazdaság. Ezt a dilemmát egyébként nem a politikusok állították elő, nem is a magyar politikusok állították elő, hanem a vírus. És ebben láthatunk egy, tulajdonképpen egy tipológiát, ahogy a világ közelített ehhez a kérdéshez. Van, aki úgy gondolta, hogy hát meg kell védeni a gazdaságot, és akkor alapvetően a nyáimmunitásra helyezzük a hangsúlyt. Van, aki meg úgy gondolta, hogy az ember élet mindennél többet ér, és ezért be kell zárni mindent. Engem, hát mivel politológus vagyok, 2022 érdekel, hogy hogyan értelmeződik majd ez a kérdés, és azt gondolom, hogy nem csak egy dilemma van, hogy emberélet vagy gazdaság, hanem van ennek egy időbeli kifutása is. A vírus első szakaszában, amíg nem volt megoldás, szerintem a vakcina a megoldás, addig az emberéletek megóvása volt az elsődleges szempont. És ahogy haladunk ahhoz az állapothoz, hogy kritikus mennyiségű vakcina áll rendelkezésre, le fogjuk győzni a vírust, ahogy professzor úr fogalmazott, előtérbe kerül egy másik kérdés, ami egy új kormányzati kihívást jelent, ez az országnak az újraindítása, hogy hogyan térhetünk vissza a normál állapotba, hogyan kapjuk vissza a megszokott életünket. És ezek a kihívások szerintem egyre élesebb kontúrral rajzolják meg a kormányzatokat szerte Európában, és a bürokratikus ügyintéző kormányoktól eltolják a hangsúlyt a cselekvő kormányokig. Engem ez a cselekvő kormánynak a nem tudom, szubstanciája, miben léte, kiterjedése, megjelenési formája érdekel.
Gábor beszél az a politikai stabilitásnak is ugye a kérdése. Mi itt az intézetnél sokszor foglalkoztunk ezzel a témakörrel, csináltunk is egy stabilitási indexet még a járványt megelőzően, és nagyon szépen látszott már az első hullám során, hogy azok az országok, mondjuk koalíciós kormány van, nagyok a politikai feszültségek, politikai instabilitás van, azok sokkal lassabban tudtak reagálni az első hullában, sokkal később hozták meg az első intézkedéseket, és most is az oltási programoknak ugye a bevezetésénél tapasztaljuk, hogy a Belgium ugye nehezen tudta elindítani, hogy egy hétpárti koalíciós kormány van, tehát a politikai stabilitás a válság és a krízis kezeléssel szorosan összefügg. Egyszerűen ahol stabil kormány van, ott gyorsabban, hatékonyabban tudtak reagálni, míg ahol politikai instabilitás, ott komoly gondok akadtak. Tanár úr, hogyan látja ezt, mit lehet ebből leszűrni, és az Európai Unió egésze kapcsán lát-e különbséget politikai stabilitás szempontjából és a válságkezelés kapcsán?
Hát Dani, meglep, hogy ezt mondja, mert lehet egy ilyen következtetéshez jutni, mondjuk az empirikus részét nem ismerem, de tudja, hogy ha tudnék ellenpéldákat mondani maga tézisére, akkor már nyertem. Mert itt van például ugyan nem az Európai Unió tagja, már jogi értelemben, de Európa egyik legstabilabb országa szerintem, mondjuk Svájc. Ha megnézi Svájcnak, hogy kezelte az egész járványt, nagyjából úgy, mint Magyarország. Tehát az adatok szintjén, miközben a svájci egészségügy szerintem éppen azért, mert Svájc egy nagyon gazdag, több száz éve békében élő ország, már úgy értem, hogy nem kapott igazi háborús pusztítást, egy sokkal magasabb szintű, mármint a svájci egészségügy, mint a magyar. És nem kezelte jobban. Tehát körülbelül úgy kezelte, mint fertőzött számba, halálos áldozatba, már a lakossághoz képest. Tehát lehet, hogy Belgium tekintetében igaza van, de ha tudok egy ellenpéldát mondani, azért mondom, hogy akkor azért ezt meg tudnám.
Spanyolországot lehet nagyon jó példaként említeni, Olaszországot, tehát azért sok tipikus példája van annak,
igen,
hogy
de például
köze van.
Franciaország se túl jól kezelte ezt a helyzetet, és ott azért a Macron és természetesen az ő politikai pártja, hát gyakorlatilag nem kényszerül különösebben koalíciós kormányzásra, vagy kormányzásra. Ja, még egyet hadd mondjak, ők éppen kilépőben voltak az Unióból, hát azért Nagy-Britannia ugyan lement ott egy választás, elsöprő győzelmet arattak a Torik ezen a választáson, de nem, hogy mondjam, nagy problémáik voltak a járványkezeléssel. Tehát magyarán szóval én nem így, tehát nem egészen úgy látom, mint maga, és köztünk szólva a maga nézőpontja az szerintem nagyjából egészében nem is a legfontosabb. Én szerintem az a fontos, ez egy feladatorientált tevékenység, hogy van egy kihívás, most a Toynbee kategóriájában van egy kihívás, és erre az adott végrehajtó hatalom függetlenül attól, hogy koalíciós több párt, de milyen választ tud adni. A magyarok szerintem, és ez minden adat ezt támasztja alá, hogy nem a legjobb választ adták, de nem is a legrosszabbat, a közepesek közé tartoznak. Ami egy ilyen kis és egyébként nem nagyon fejlett országtól, tehát Nyugat-Európához képest, szerintem egy jó teljesítmény. Az, hogy a magyar egészségügy szemben mondjuk egy portugállal, egy belgával nem omlott össze, vagy egy észak-olasszal nem omlott össze, az szerintem egy teljesítmény. Tehát magyarán szólva azt akarom mondani, hogy a kihívásra a magyarok olyan magyarosan, nem tökéletesen, mert sose semmit sem tökéletesebb az országban, egy megfelelő és arányosan jó választ adtak, nem kell szégyelnünk munkat, ezért nem kell nagyon büszkének se lenni abban az értelemben, hogy verni a mellünket, hogy mi voltunk a legjobbak, de ezért azt látom, hogy itt a kihívás-válasz dimenzióban lehet ezt igazán értelmezni, és e tekintetben az, hogy koalíciós vagy nem koalíciós a kormányzat szerintem nem játszik.
Mi a háború? A háború kivételes állapot. Felfüggesztődik a normál rend. Szerintem ilyenkor azért mondtam, hogy erősebb kontúrokkal látszik a végrehajtó hatalom, a kormányzat szerepe, mert új kihívásokat kap az, aki eddig rutinszerűen végezte a munkáját. És ebben az új kihívásban kell helytállni, úgyhogy megvédeni az emberéleteket, épségben tartani a gazdaságot. Ez különleges eszközöket jelent. Ezért beszéltem arról, hogy a cselekvés elsőbsége. Mozgósítani, megszervezni, biztosítani egy olyan rendet, ami nem jár társadalmi lázongásokkal, nem a társadalmi béke felborulását kivédeni. Ezek olyan kihívások, amelyek normál időben, békeidőben nem, vagy nem feltétlenül jelennek meg egy kormányzat előtt. Ha nem tudom, hogy most kell elvégezni a magyar kormány értékelését, de társadalmi béke van. Sikerült szerintem mozgósítani, hadi gazdasággá átállítani a magyar viszonyokat, és van egy speciális kihívás is, ez szerte a világon minden kormányt érint ma demokratikus körülmények között, bizony figyelni kell az, hogy az emberek szintjén hogyan a lélektanban, az idegrendszerben hogyan képeződik le a vírus. Mert itt a háborús analógiának szerintem van korlátja, hogyha engem lőnek, meg rám dől a ház, meg mindenki tudja, hogy jönnek az oroszok, meg nem tudom ki, akkor világos, hogy háború van. De itt van egy olyan korlát, hogy vannak például a vírustagadók, akik azt mondják, miféle háború, adják vissza az életünket, miféle szabadságkorlátozás, az állam, a kormány visszaél a hatalmával. Tehát, hogy nem magától értetődő, hogy ez egy olyan krízis az emberi életek szintjén, a hétköznapi élet szintjén, hogy ez egy olyan krízis, amelyben a kormányzatoknak rendkívüli eljárásokat kell foganatosítani. Hát Lát, csak egy fél mondat. Igen.
Nagyon érdekes ebben az analógiás játékban, amit te is mondasz, meg hát én is az háborús mondom. Szóval itt jószerivel Európa államai, a magyart is beleértve, drasztikus háborús intézkedéseket hoztak, például a kijárási tilalmat. Tehát ma is érvényben van. Hát este 8 után nem mehetek ki elvileg az utcára, és hajnali 5-ig van így. Tehát mintha bombázás lenne, vagy nem tudom mi. Másfelől az egyetlen nagy különbség, amit itten a kormányok nem csináltak meg, a demokratikus kormányok, hogy nem korlátozták a szólásszabadságot. Mind az első, mind a második háborúban volt cenzúra. De nem úgy, hogy csak úgy sutyiba cenzúráztak, törvény volt rá, hogy a háború alatt cenzúra van. A 14-ben a háború előtt már meghozták azokat a sajtórendszabályokat, a második háborúban szintén, hát lehet látni második háborús újságokat, amikor ott vannak fehéren hagyva a Népszavával bizonyos foltok, mert hogy kivette a cenzúra. Magyarországon is egyetlen egy jogszabályt hoztak a rémhírterjesztésre, de azt se nagyon alkalmazzák köztünk szólva. Szóval az a nagyon érdekesebb, és itt tényleg van egy határa az analógiának, hogy míg a kormányzatok egyszerűen háborús intézkedéseket foganatosítottak, a sajtószabadságot megkímélték. Tehát a sajtószabadság pontosan ugyanolyan teljes, mint egy béke állapotban, egy demokráciában, bármely hülyességet le lehet írni, bármely hülyességet el lehet mondani a parlamentben, bármely vírustagadó megnyilvánulhat, semmi következménye nincsen valójában. Ez nagyon érdekes.
És talán van még egy korlát, ugye, legalábbis ha a magyar gyakorlatot, de az európai gyakorlatot is nézzük, ugye meg akarják menteni a gazdaságot, ne omoljon össze. Még egy háborúban minden energiát arra összpontosítanak, hogy a védekezést vagy a támadást erősítsék. Itt van egy olyan erőfeszítése a mindenkori kormányoknak, hogy hogyan lehet megőrizni az egzisztenciákat. Hogyan lehet elkerülni az egyének szintjén, vagy az emberek szintjén az összeomlást. Vagy éppen a lehető leggyorsabban újraindítani, berobbantani a korábbi életünket, a korábbi gazdaságokat. Szóval ez egy nagyon érdekes helyzet, én azt gondolom, amely sokat tanulhatunk arról, hogy mit tehet meg, és mit nem tehet meg egy kormány ebben a helyzetben. Én azt gondolom egyébként, sokat szor, talán harmadszor, vagy negyedszer mondom, hogy a cselekvő kormányzatnak valamiféle világosabb kontúrokkal megjelenő alakját lehet ma tanulmányozni.
Én hozzátenném ehhez, amit a Gábor mondta, hogy mert ugye ő is említette, hogy ez a 2022 lesz az érdekes. Szóval én nekem az a benyomásom, hogy, és ebben azért hajaznék arra, amit te mondasz, hogy az, hogy egy kormány megmarad-e, megerősítést kap-e, vagy megbukik, annak nagyon nagy szerepe van, hogy a társadalom végül is hogy fogja értékelni azt, hogy miként állt helyt egy ilyen kihívás esetében, mint az járvány, miként tudta a védekezést megoldani, ahogy a Gábor mondja, a gazdaság és az élet védelmének egyfajta sajátos arányát, egyensúlyát, illetve, hogy miként segítette a helyreállítást. Tehát nevezetesen azt, hogy a társadalom sérült szövete és a gazdaság helyreálljon. Szerintem ez nagyban befolyásolni fogja, ha 2022-ben bármi országban választások lesznek, Magyarországon például lesznek, az eredményeket, hogy hogyan ítéli meg a társadalom. Zárójelben megjegyzem, hogy szerintem már most elindult a harc ezért az értelmezésért, nevezetesen, hogy én azt látom, hogy a teljes, hogy mondjam, a maguk szempontjából teljesen jogosan az ellenzék mindig minden ponton megkérdőjelezi a kormány tevékenységét. A kormány meg mindig minden ponton be akarja bizonyítani, hogy ő potens. Ugye? És az emberek a saját szerintem részben tapasztalati anyaguk alapján fognak dönteni erről.
Olyan ez a beszélgetés, mint hogyha kirakódik egy puzzle világegyetem, és hozzá lenne még toldva. Ide-oda csúsztatjuk ezeket a puzzle darabokat, és ha lehet hozzáfűzni ehhez egy-két puzzle darabot, hogy egyetértek azzal, hogy kinyeri a választásokat. Ennek az egyik mércéje az lesz, hogy hogy állt helyt a vírus kezelésében. De hozzátennék még egy puzzle darabot, hogy de az is tétje lesz, hogy mi lesz a vírus után. hogy fogják érezni magukat az emberek, akár a gazdaság helyreállítása, akár a normális hétköznapi élet helyreállítása. Szerintem nem lehet kihagyni ma az embereket a játékból, emberek mennek el szavazni, a közvéleménykutatásokat fürkészik a kormányok. Én ezt úgy tudnám leírni egy képpel az emberek szintjén, hogy olyan, mint aki víz alá merül, visszatartja a levegőt, de alig várja, hogy felbukkanjon a víz fölé, hogy visszakapja a régi életét, hova megyek nyaralni, mi fog történni, hogy fogom vinni az életemet, és kérdezted professzor úrtól ezt a civilizációs kontextust. Ez is különösen érdekes, legalábbis én érdekesnek találom, hogy amikor a vírus berobbant, akkor megjelentek ilyen új messianizmusok, hogy másképp fogunk élni, rengeteg tanulsága van, nem lehet visszatérni a régi világ elé. Én ma meg azt tapasztalom, hogy az emberek a régi életüket akarják visszakapni. Nem egy új világrend kezdődik, nem egy új értékek születnek. Tanár úr használta ezt a hármas leírását annak, hogy mi megy végbe, hogyan transformálódik az ember ebben a kérdésben. Ebben is nagyon furcsa helyzetben vagyunk, hogy az emberek azt akarják, hogy jó van, most már legyen vége ennek a hülyeségnek. Kapjuk meg a vakcinát, aztán éljük az életünket, és ez a kormányzatoknak is egy speciális kihívást jelent, hogy ugyan, ha győztesnek nyilvánítják magukat, hogy legyőztük a vírust, az még nem feltétlenül lesz elég ahhoz, hogy valaki győztesnek hirdesse ki magát a választásokon is.
Még maradjunk egy kicsit az Európai Uniónál. Mind a ketten említette, hogy a helytállás az ugye fontos lesz 22-ben. Hogyha helytállásról beszélünk, akkor nem lehet elmenni az Európai Unió mellett sem, mint egy olyan intézményrendszer, egy globális szerveződés, amely helyt akart állni ugye a járványkezelésben is. Emlékszünk még rá, tavaly februárban, márciusban, tehát egy éve ilyenkor nemzetállami szinten születtek meg rögtön az első korlátozó intézkedések. Nem az Európai Unió mondta a tagállamoknak, hogy szigorítsanak, hanem a nemzetállamok mondták azt az Európai Uniónak, hogy most már uniós szinten is kéne bevezetni néhány szigorítást. És most is a vakcina beszerzések kapcsán ti is vitatkoztok nagyon sokat a Hír TV-ben erről. Az Európai Unió helyt állt-e, nem állt-e helyt, és a nemzetállamokra milyen hatással lehet ez a járvány, egyáltalán lesz-e hatással, mert Gábor azt mondta az előbb, hogy szerinte vissza fogunk térni ahhoz, amit ugye 19-ben is éltünk.
Hát persze, ez egy nagyon, Daniel, ez egy nagyon komplex kérdés, amit feltett. Én azt gondolom, hogy az Európai Unióval kapcsolatosan, és most tekintsünk el attól, hogy mi a magyar kormány retorikája, meg a nem tudom mi, szóval mindig is volt egy ambivalens viszony. Az ambivalencia abban áll, hogy mindegyik állam, amelyik részt vett ebbe, úgy gondolta, hogy szüksége van az Európai Unióra egyfelől, másfelől pedig nem beszéltek róla, de mindegyik a nemzeti érdekét akart érvényesíteni. Hát ez abszolút, csak nem ezt mondták. Nem ez volt a verbális szintje. A németek is, a franciák is, és a többi. Zárójelben megjegyzem, olvasom az Obamának a nevezzük így emlékiratait, hát pontosan leírja, hogy a görög válság során mit kellett küzdeni a németekkel és a franciákkal, hogy azt a amerikai érdeket, ami egy nagyjából egyébként egy egyetemes érdek is volt a piacgazdaság szempontjából, rányomja a németekre, és a saját nemzeti érdekeik mentén ők ezt nem akarták. Tehát magyarán szóval, hogy a nemzeti érdek megvan, ott van. De egyszerre akarják ezt az uniót az államok, és egyszerre, amikor az unió nem tud egy elvárást teljesíteni, és adott esetben kellett volna teljesíteni, felerősödnek az unióval szkeptikus hangok. Nevezetesen az, hogy ők eldönt, ez volt a legnagyobb kihívása az uniónak szerintem hosszú évtizedek óta, már civilizatórikus értelemben, hogy egy ilyen vírus problémát megoldjon. Tehát, hogy mert hát ez mindenkit érintett. Ez nem a Brexit, ami csak a briteket érintette, ez mindenkit érintett. És nem sikerült ezt megoldani. Tehát ez egyszerűen, de ezt nem én mondom, ezt már ők is mondják, akik az unió vezető tisztségviselői. Szerintem elképesztően nagy hitelességi válság ez az uniónak. Személyesen van der Leyennek egyébként, szerintem nagyon megrendült ennek az embernek a pozíciója. Egyszerűen a hit benne, hogy ő képes valamire. Mindegy, ezzel csak azt akarom mondani, hogy ezt az ambivalencia, ennek van egy játéka, ez normális a politikában, de most szerintem kétségtelenül felerősödött az, hogy Európával maga maguk az európai vezetők és a tagállamok jelentős része nyíltan szkeptikus, és mondom, ezt nem én mondom, ezt ők maguk fogalmazzák meg.
Lehet egy rövid, meg egy bővebb, de a bővebb is rövid lesz, tehát hogy igyekszem logikusan közelíteni ez a kérdést. Szerintem a rövid válaszom az a gyorsaság. A probléma az, hogy nem sikerült gyorsan elintézni, azért nem sikerült gyorsan, mert ez a természete az Európai Uniónak. És ez a hosszabb válaszom is, hogy igazából politikai nézőpontból az a kérdés a pandémiával kapcsolatban szerintem, hogy mi vallott kudarcot, mit igazolt, mi következik belőle, és mi nem. És ha a kudarcot vallott fület kinyitjuk, akkor ott van a bürokratikus intézmények, a nemzetek feletti lassú, tohonya bürokratikus intézményeknek a rovata, ahol azt találjuk, hogy amikor segítségre lett volna szükség konkrét emberi életeknek, konkrét gazdaságoknak, vagy a konkrét vakcina kérdésben, akkor nem sikerült ebben a kérdésben a megoldás pipajelet kitennie az Európai Uniónak. És azt gondolom, hogy egy sor dolog átértelmeződik, ami engem a cselekvő kormányzatok rovatban érdekel. Például azt gondolnánk, hogy az a jó kormányzat, amely minden szereplővel megvitatja az ügyeket, és igyekszik jól megfontolt egyetértésre jutni a közügyeket illetően. De itt kiderült, hogy az a jó kormányzat, amely gyorsan, cselekvőképesen tud reagálni a helyzetre, az egyeztetés, a bürokratikus folyamatok kikerülésével, és így tovább.
Hogyha már szóba került a Brexit, akkor megkérem a kollégáimat, hogy játsszuk be Frank Frödinak a mondandóját, mert készítettem vele egy rövid 5 perces intőt, és ő is említi ezeket a kérdésköröket. Köszönöm, Frank, hogy itt vagy velünk, és megosztod a gondolataidat. Először azt kérdezném talán, hogy Nagy-Britanniában hogyan hatott a koronavírus a politikára, a társadalomra. Itt Magyarországon azt tapasztaljuk, hogy főként az ellenzéki pártok nem tették félre az aktuál politikai szempontokat, sőt, még rá is erősítettek ezekre a szempontokra, minden fronton támadják a kormány járvány elleni intézkedéseit. Nagy-Britanniában mi a helyzet ezzel kapcsolatosan?
Hát Angliában úgy történt a dolog, hogy az első hullámban általában elég erős szolidaritás volt, elég kevés vita volt, az ellenzék Angliában nagyon ritkán támadta meg a kormányt, főleg azért, mert a kormány elég, egy bizonyos pontig elég népszerű volt. A második hullámban, amikor az emberek kezdtek nagyon félni, és mindenki azon gondolkodott, hogy milyen nagy problémák vannak, mi lesz a jövővel, akkor lehetett látni, hogy a munkáspárt meg a másik ellenzéki pártok mindent kezdtek kritizálni megállás nélkül. És úgy nézett ki a helyzet, hogy ebből a szempontból erősebbek lesznek, mert nekik nem volt semmi problémák, hogy kritizálni a dolgokat, mert ők nem voltak a kormányban, de egész addig, míg a angol kormány nem tudta, el tudta hozni az injekciókat, és nagyon gyorsan kezdték el embereket injekciót adni. Egész addig úgy nézett ki a helyzet, hogy az ellenzéki politikusok megerősödnek, de most már pont a ellenkezője van. Úgyhogy azért, mert a kormány Angliában elég ügyesen csinálta ezt az injekciói dolgokat, nagyon eléggé népszerűek lettek újból, és úgy néz ki, hogy ha lenne egy választás most Angliában, akkor megint megnyernék a választást. De ugyanakkor nem lehet tudni, hogy mi fog történni, mert emberek nem mernek politikára beszélni. Nagyon ritkán van, hogy politikai kérdések, közgazdasági kérdéseket vitáznak. Majdnem teljesen 100%-ig minden csak a koronavírusról van szó, máshol nem is dumálnak.
Akartam is kérdezni a vakcinák kapcsán azt, ugye, hogy Nagy-Britannia az Európai Unióhoz képest sokkal sikeresebb vakcinabeszerzést folytatott, már a felnőtt lakosának több mint a 20%-át be is oltották. Ennek a kormány támogatottságára nézve milyen hatása van, illetve az Európai Unióból való távozás kapcsán mennyire a közbeszéd része az, hogy lám-lám, ugye távoztunk az Európai Unióból, és sikeresebben is tudjuk beoltani az embereket.
Igen, ez nagyon érdekes dolog történt, mert a Brexit után mindig azt vitázták, akik a Brexit ellen volnak, hogy milyen nagy tragédia lesz Angliának, hogy elmentünk Európából, milyen nagy problémák lesznek a közgazdasággal, mennyire kell félnünk, mert a mi orvosaink, a mi egészsége, a mi kórházunk nem olyan jobb, mint az európai tudományosok, meg az európai orvosok. Ez így ment egy jó ideig, de most már pont az ellenkezője van, mert emberek lássák, még azok is, akik a Brexit ellen voltak, hogy mint egy önálló ország, ahol a kormány úgy azt csinálja, amit gondolja, hogy jó az országnak, az megerősíti, ad nekik több lehetőséget, hogy tudnak küzdeni a koronavírus ellen. És ebből a szempontból a kormány nagyon ügyes volt, hogy ezt meg tudta tervezni, meg tudta csinálni. És elég érdekes volt, hogy reagáltak Angliára. Először elég negatívok voltak. A Macron például a Franciaországban kritizáltak angol kormányt, a belgiumiak is kritizálták. Most már a utóbbi két hétben a svédek jöttek, a dánok jöttek emberek Skandináviából, és ők is azt akarták megkérdezni a kormánytól, hogy ők is hogy tudnának szerezni hasonló injekciókat. Úgyhogy ebből a szemből megerősítette az önálló szoverenitásfajta politikai nézetet.
Hogyan állnak a nyitáshoz a britek? Ugye híres volt arról Nagy-Britannia, London is különösképpen, hogy egyszer enyhítenek, nyitnak a pubok, gyakorlatilag visszatér a normális élet, majd rá egy hét vagy pár hétre ismét teljes zárás van. Most, hogy már azért az oltások ilyen jól haladnak, a nyitás kapcsán mi a kormánynak, illetve az embereknek a véleménye?
A remény az, hogy az első lépések fognak jönni márciusba, akkor kinyissék, akkor visszamennek a diákok az iskolába, egyetemeket kinyissák, és több emberek tudnak menni dolgozni, mint eddig. És ha addig minden így fog menni, mint mostan, akkor április fele azt gondolják, hogy a pubokat kinyissák, az éttermeket kinyissák, és lassan az élet vissza fog menni a normális élet, a május fele. De ugyanakkor vigyáznak arra, hogyha esetleg jön valami újfajta vírus, amit még nem ismerünk, akkor a kormánynak kell nagyon gyorsan erre reagálni. A probléma az igazából, hogy normálisan a kormány bátrabb lenne mindent kinyitani, ha nem kritizálnák annyira. Mert az van, hogy abban a pillanatban, amikor valami probléma van, és a kormány mondja, kinyitotta a pubokat, meg az éttermeket, és jön valami új probléma, akkor rögtön az ellenzéki pártok arra rámennek, kritizálni fogják a kormányt, és ebből a szempontból a kormánynak kell együtt vigyázni, hogy a narratív, a pandémik narratívját tudja valahogyan megvédeni az ő narratívukat.
Nagyon szépen köszönöm, Frank, hogy megosztottad velünk a gondolataidat. Vigyázz magadra, te is, további szép napot. Meghallgattuk, hogy mi a helyzet a briteknél. Egy kicsit kanyarodunk rá a magyar helyzetre ennek apropóján. Ugye Frank is beszélt arról, hogy ellenzék kormány dihotómiában zajlanak a viták, ellenzék támadja a kormányt a járvány alatt is. Hogyha megnézzük azt, hogy például különböző országok, említettük ki a Spanyolországot, hogy Belgiumot negatív példaként, de például pozitív példaként lehet említeni abból a szempontból, hogy Belgiumban hosszú hónapok után sikerült egy ügyvezető kormányt, legalább vagy egy válságkezelő kormányt létrehozni, de például Spanyolországban is láttuk azt, hogy még a szélső jobb is megszavazta a baloldali kormánynak egyes válságkezelő intézményeit, vagy intézkedéseit. Magyarországon ilyesmit nem láttunk, sőt, itt inkább azt tapasztaljuk, hogy sokkal intenzívebbek lettek a politikai csatározások. Egyes baloldali véleményformálók gyakorlatilag el is mondták, el is árulták, hogyha a kormány rosszul teljesít, hogyha a válság nagyobb lesz Magyarországon, akkor abban az ellenzék politikai hasznot tud húzni. Hogy látja ezt a kérdéskört itt Magyarországon, tanár úr?
Hát mindegy, én nem tudom, hogy kormánypártiak sok esetben ebből úgymond etikai kérdést csinálnak, hogy milyen aljas az ellenzék, meg mindenfajta ilyeneket mondanak. Én ezt nem, egyszerűen nem látok ennek, vagy nem tulajdonítok ennek etikai dimenziót. Itt szerintem az történik, amit ez a politikai pozicionalitás diktál. Az ellenzék, amelyik olyan, egy nagyon fragmentált ellenzékről van szó, amelyiket egy ellenségkép tart össze, az ellenségkép konkrétan a magyar kormány elnöke, vagy a magyar kormány vezetője, erre fűződik fel, mindent elkövet azért, hogy a hozzátársított védekezést hiteltelenítse, akár álhírekkel, akár jogos kritikával, tehát mindent elkövet ezért. Tehát ez nem egy, számukra ez nem erkölcsi kérdés, ez éppen azért, mert tétje van a 2022-nek, az egyik tétje az részben az, hogy hogyan értékeli a társadalom a pandémiával kapcsolatos kormányzati magatartást, tehát ők mindent elkövetnek azért, hogy ezt a hatalomra orientált egy komponens által összetartott koalíciókat egybetartsák, és győzelemre segítsék. A kormány egyébként ugyanezt teszi fordítva, tehát gyakorlatilag az ellenzék adott esetben jogosnak tekinthető kritikáját annulálja, és kiemeli azokat a pontokat ebből, amiket természetesen tud támadni, mondván, hogy hazudnak, hogy torzítanak, és a többi. Tehát ez egy normális politikai harc. Én szerintem látszólag ennek nagy a tétje, látszólag, de én továbbra is azt gondolom a magyar társadalom esetében, hogy eltekintve attól, hogy melyik politikai identitás csoport áll össze, már úgy önmagában, hogy bármi van, ő akkor is utálja a miniszterelnököt, bármi van, ő akkor is isteníti. Az a köztes tömeg, ami szerintem mindent eldönt, annak fontos lesz, hogy kormányképes-e az adott vezető, van-e alternatív ember, aki kormányképes, tehát a kormányképesség megítélése, és ebben mélyen bele fog játszani az, hogy mi az ő tapasztalati anyaga egy ilyen válsághelyzet kezelésében, mint ez a pandémia volt. És e tekintetben szerintem az ellenzék nem áll jól.
Azt mondta professzor úr, hogy ne morális kérdésként tekintsünk erre a helyzetre, mert hogy kormány ellenzék kakaskodása az a politikai élet normális velejárója. Amit én javaslok ennek a leírására, az azért egy érdekes trükk, mert morálisan is olvasható, meg olvasható politikai pozíció szerint is. Felelős kormány, felelőtlen ellenzék. Ha akarom, morálisan olvasom, van egy felelős kormány, aki felelős az életért, tulajdonért, biztonságért, rendért, egy felelőtlen ellenzék, amely állandóan ezt megkérdőjelezi, megnehezíti, akadályozza a védekezést, és így tovább. De akarom, akkor politikai pozíció szerint is olvashatom, annak van felelőssége, aki cselekszik. A kormány van cselekvőképes helyzetben, a cselekvő kormány felelős a dolgok állapotáért. Ezzel szemben az ellenzék felelőtlen, mert nincs cselekvő pozícióban, mint egy foci meccsen csak dumál, mint a nézők. Bekiabál. Illetve tudná ő jobban is csinálni, ezt próbálja elhitetni. És ennek a kérdésnek szerintem az a tétje, morális dimenzióban egyértelműen az, hogy van egy felelősséget vállaló kormány egy erre alkalmatlan ellenzékkel, politikai pozícióban pedig az a tétje 22 szempontjából, hogyha ők jönnek, ha az ellenzék jön, akkor nem fog tudni cselekedni. Egy cselekvésképtelen, kormányképtelen brigád fog kormányra kerülni. Ezért egyetértek azzal a helyzetértékeléssel, hogy az ellenzéknek nincsenek jó lapjai a pandémia csatában.
Most az elkövetkezendő hetek a nyitásról fognak szólni, nemzeti konzultációt is indít a kormány ebben a kérdésben. Ez összefügg azzal, hogy mennyi vakcinát tud szerezni a kormány, honnan ezeket hogyan tudják szétosztani, illetve összefügg azzal, hogy egyébként a társadalom irányából is van egyfajta nyomás abban az irányba, hogy induljon el a nyitás minél hamarabb. Szerintetek ennek van-e politikai kockázata, melyik a helyes politikai döntés? Hát a túl gyors nyitásnak, vagy a túl késői nyitásnak, és még azt annyit hozzátenném, hogy nagyon sok ország kormánya azt a taktikát választotta, hogy amikor kicsit javultak a számok, nyitottak, rögtön visszajöttek a rosszabb számok, és ugye ennek azért lehet, hogy hosszabb távon, mondjuk a Szlovákiában ezt látjuk, hogy ott ugye hetente változott a szabályozás, és annak lehet, hogy hosszabb távon például a kormányra részben sokkal rosszabb politikai következményei lesznek, mint mondjuk Magyarország, hogy kihúzza a teljes átoltottságig mondjuk a zárásokat. Hogy látjátok ezt a kérdést?
Én nem tudom, én úgy kezdted ezt a beszélgetést, hogy a politikai stabilitás értéke milyen fontos, és szerintem abban az értelemben abszolút igazad van, már úgy mondom, a teljes általánosság szintjén, hogy egy kormány akkor kormányképes és stabil, ha megbízható is. Most a megbízhatóságot nem abban a szempontból értem, hogy hazudik az egyik miniszter, és a másik is hazudik-e vagy sem, mert azért a politikusok időnként udvarosakat hazudnak, hanem abban áll a megbízhatóság, hogyha egyszer eldöntött valamit, tartja magát ahhoz. Tehát egy magyar kormány, és általában egy kormány úgy jár el helyes, hogyha egyszer elkötelezte magát amellett, hogy nem akarja, hogy megnőjön a fertőzöttek száma, nem akarja ezt a háborút tovább eszkalálni, és megmondja nyíltan, hogy abban a pillanatban, hogyha meg lesz a támadó fegyver, és kellő a vakcina, és kellő mennyiség az oltottság, abban a pillanatban elengedjük a korlátozások egy részét, utána nagy részét végül felszámoljuk, ha ő ebben következetes, akkor stabil. Tehát magyarán szóval én nem akarok tanácsot adni nekik, megvan a magukhoz való esze, vagy nincs, de én azt gondolom, hogy minden hirtelen mozdulat egy ilyen nagy hajón, mint egy ország, az pusztuláshoz és tragédiához vezet. Ha következetesek és tartják magukat ahhoz, amit százszor elmondtak, hogyha kellő lesz az átoltottság, vagy a népességnek az immunitása, akkor lazítanak, akkor szerintem sikeresek lesznek, mert nem egyidejűleg kell sikeresnek lenni, utólag kell sikeresnek lenni.
Van itt egy momentum, amire rákérdeztél, ez a nemzeti konzultáció. Hogy legalábbis soroltunk néhány olyan vonását a rendkívüli helyzetben a kormányzó képességnek, ami felértékelődött. A gyorsaság, a nem rutinszerű eszközök alkalmazása, a következetesség, a megbízhatóság, az így értett stabilitás. De itt van egy kormány, amely 10 éve van kormányon, és azt üzeni, azt sugallja, hogy az ő identitásának meghatározó eleme az, hogy mi azok vagyunk, akik együtt kormányzunk az emberekkel. A modern politika nem tekinthet el attól a körülménytől, hogy egész egyszerűen állandóan szondázni kell az embereket. Mert ha a politika túlságosan előre rohan ahhoz képest, amit az emberek elbírnának, akkor az emberek szembefordulnak a kormánnyal. A nemzeti konzultáció szerintem egy identitás erősítő lépés. Hogy mi emberek ugyanazok vagyunk, akik voltunk ebben a körülmény együttesben is, amit a pandémia jelent, meghallgatunk titeket. Meghallgatunk arról a fontos kérdésről, ami egyébként mindenki életét érinti, hogy most nyissunk-e, vagy zárjunk. De a tapasztalat is azt mutatja, hogy november eleje óta következetesen ugyanazok a korlátozások vannak érvényben, és azt is tényleg százszor, ezerszer elmondták, csak akkor lehet enyhíteni, ha a kritikus mennyiségű vakcina rendelkezésre áll.
Nagyon szépen köszönöm G. Fodor Gábornak és Gerő
most
Andrásnak.
Most el akartunk hogy... köszönni, Dani.
Lejárt a műsor.
Jól elbeszélgettünk.
Adás után.
Csak még eszembe jutott egy szóvic, hogy látom, hogy a pandémia politológiája, hogy ahogy beszélgettünk, reméljük, hogy a politológia pandémiája is kialakul, és mindenki politológus akar majd lenni.
Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Mindenkinek további szép napot.